Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Unió szakpolitikai magazinja, amit a Brux Info közreműködésével készítünk. A vonalban Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok. Csúcs találkozót tartottak az Unió és a Keleti Partnerség országai. Milyen eredménnyel zárult ez a mostani már ötödik találkozó? Tulajdonképpen milyen eredményekre jutott eddig ez a folyamat, illetve ez a tárgyalási keret? Vannak olyan konkrétumok, amelyekkel mondjuk így az Unió büszkélkedhet?
Azt láttuk, hogy ez az ötödik csúcs találkozó volt egyébként, amióta meghirdették ezt az új nevezők így keleti politikát, keleti szomszédpolitikát az Európai Unió meghirdette, és azért emlékszünk arra, hogy néhány évvel ezelőtt, nem is olyan régen volt, ugye a majdani események, kievi események idején, akkor ugye Oroszország szemében egy szálka volt ez az Európai Unió, ez a keret, tulajdonképpen politikai keret, amely közelebb volt 6 keleti partnert. Ugye a 6 keleti partnerről beszélünk, azok a Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Belarusz vagy Fehér Oroszország, Ukrajna és Moldova. Tehát Oroszország ezt egyfajta beavatkozásnak, terjeszkedési kísérletnek tekintette a saját érdekszférájába, és valószínűleg tekinti ma is. Így az Európai Unió számára tulajdonképpen ez egy fontos hangsúly volt, hogy ne mélyítse tovább az árkot Oroszországgal, de ugyanakkor azt is Oroszország tudomására hozza, hogy ezeknek az országoknak és az Európai Uniónak is joga van egyébként saját kapcsolatrendszert kialakítani, aminek ezeknek az országoknak, tehát a 6 partner országnak az ambíciói szabhatnak határt. És én azt hiszem, hogyha megnézzük ezt a folyamatot, ezt a keleti partnerségi folyamatot a létrehozása óta, ez az az elem, ami hangsúlyosabbá vált, egy differenciált megközelítés, hiszen az látható, hogy az egyenruha nem áll jól ezeken az országokon, nagyon eltérő ambíciókkal viszonyulnak az Európai Unióhoz. Ha most ugye három csoportra lehet osztani őket ilyen szempontból, Belarusz, Fehér Oroszország van a legtávolabb, amelyel az Európai Unió egy kritikai párbeszédet folytat. Ennek ellenére Fehér Oroszországgal szemben számos szankciót megszüntettek már, még nem minden, de majdnem minden szankciót, nagyon sok szankciót, és még Lukasenko elnök is eljöhetett volna erre a találkozóra. Tehát mutatja azt, hogy ott is van előrelépés, valamilyen eredményeket azért mégiscsak hozott ez a kritikus párbeszéd. Aztán ott van Azerbajdzsán és Örményország, ez az a két ország, amely részben Örményország magától, vagy orosz hatásra, tulajdonképpen Oroszország érdekszférája részének tekinti, ezért sokkal óvatosabban viszonyul az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatokhoz. Ennek ellenére azt akadályozta meg, hogy testre szabott megállapodás kössön most az Európai Unióval. Azerbajdzsán kicsit hasonlóan viszonyul ehhez, de Azerbajdzsán nagyon tudja, hogy az energia szempontja milyen fontos az Európai Unió számára, hiszen az Európai Unió gáz diverzifikációról beszél, akkor elsősorban az azeri készletekre gondolok, Kaszpi-tenger környéki készletekre. És van három ország, ugye Moldova, Ukrajna és Grúzia, érdekes, ugye hiszen a kaukázusi térségből, amelyek viszont egyértelműen megcélozták tulajdonképpen azt, hogy egy napon az Európai Unió tagjaira váljanak. Tehát itt látjuk, hogy nagyon mások a megközelítések, mások az ambíciók, a szándékok, és ehhez most egy viszonylag laza keretet tud nyújtani az Európai Unió ebben a keleti partnerségi folyamatban.
Mennyire igyekeznek a partnerországok az Unió elvárásait vagy politikai irányát követni? Látványos-e az igyekezet, mert hogy például most a keleti csúcson magyar szempontból különösen érdekes, hogy szóba került az ukrán nyelvtörvény is, és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azt mondta, hogy Budapest mindaddig nem támogatja tovább Ukrajna Európai Uniós integrációs folyamatát, közeledését, amíg ennek a nyelvtörvénynek az ügyét nem oldják meg, nem vonja vissza Kijev.
Az együttműködési forma viszonylag laza az Európai Unió és ezen országok között, és még, ahogy mondtam, hogy mindig azt határozza meg, hogy mit akarnak elérni. De magyarán az Európai Uniónak a zsaroló potenciája, vagy a tárgyalási pozíciója annál erősebb, minél messzebb akar menni egy ilyen partnerállam a kapcsolatok építésében is. Ebben az esetben Ukrajnával szemben, amely, ha úgy tetszik, tulajdonképpen Grúziával együtt a leghatározottabban szeretne Európai Uniós taggá válni a jövőben valamikor, vagy egyfajta olyan jelzést kapni az Európai Uniótól, ami ezt nem zárja ki a jövőre nézve. Ilyen szempontból az Európai Unió politikáinak és együttes fellépésének igenis van egy hatása, lehet egy hatása Kijevre. Ennek most a tesztelése folyik, ugye az oktatási törvény kapcsán, és az Európai Uniós oldalról, hogyha úgy tetszik, Magyarország próbálja, teszteli, vizsgálja ennek a lehetőségét, hogy itt vajon az Európai Uniónak ténylegesen milyen hatása van Ukrajnára, amely tudjuk azért rendkívül nehéz helyzetben van továbbra is, hiszen országának egy részét megszállva tartják, és másfelől pedig ugye a gazdasági problémák, a súlyos gazdasági problémák a szerkezet átalakítással küzdik, és rászorul a nyugat segítségére, jó szándékára, jó tanácsaira és a pénzére is. Tehát ez egy olyan helyzetet eredményez, ami nyilvánvalóan keveredik Ukrajnában a belpolitikai adottságokkal, aminek az is része, hogy Petro Poroshenko, oszkrán elnöknek figyelembe, hát nem van az, hogy kell vennie, de figyelembe muszáj vennie, bizonyos szempontból az ukrán nacionalistákat, akik ugye a Kárpát alján, Ukrajna nyugati részére jellemzők, és így részben emiatt került be ez a magyar kisebbséget, és nem csak a magyar kisebbséget, egyébként nemzeti kisebbséget súlyosan, hátrányosan érintő oktatási törvénynek a kérdése. Hozzáteszem, még nem is minden törvény fogadtak el, hiszen vannak olyan törvények, még a nyelvtörvény és más törvények is visszavannak, amelyek tovább illeszthetik ezt a feszültséget. Egyelőre Ukrajna még nem pislogott, hogy így fogalmazzak, de hát egyelőre nem vonult vissza. Ebből a szempontból majd érdekes lesz megnézni, hogy a Velencei Bizottság, az Európa Tanácsnak a szakosított szervezetéről van szó, mely Magyarországgal kapcsolatban is rendkívül aktív szokott lenni, az utóbbi időben Lengyelországgal kapcsolatban is, hogy a Velencei Bizottság milyen véleménnyel jön ki, nem sokára, tehát napokon belül, és az ukrán vezetés, hogyha esetleg az egy elmarasztaló vélemény lesz, negatív lesz a törvényről, akkor kész lesz-e, képes lesz-e lépni. Ez lesz, úgy gondolom, a következő lépéseknek előtt ez lesz a meghatározó tényező, és el fogja árulni azt is azért, hogy az Európai Uniónak milyen valós hatása van ezen a folyamaton keresztül ezekre az országokra. Azért látható, hogy, és most visszatérek a kerethez, a keleti partnerséghez, hogy több nyomvonalon is halad az együttműködés, és ezt igyekeznek amennyire lehet nem átpolitizálni, hanem praktikus dolgokra lefordítani. Ilyen például, hogy a személyek közötti kapcsolatok erősítése, tehát hogy ukrán diákok vagy moldovai diákok érkezhessenek az Európai Uniónak, akkor utazhassanak többet, ugye a vízum kényszernek a feloldása. Tehát ezek is ugye más területeken gazdasági együttműködés, vagy például, ami nagyon fontos, a közlekedési és az energetikai hálózatok összekapcsolása Európával, aminek része egyébként az európai, sok esetben része az európai szabályozásnak az átvétele is. Tehát folyik azért egyfajta közeledési folyamat, ami nem annyira látványos, hiszen számos országban a keleti partnerek közül nem követik ezt demokratikus változások annyira, amennyire az Európai Unió szeretné esetleg, de az Európai Unió szerintem saját keserű példáján rájött, ugye, amit Oroszországgal megvívta ezt a csatát, hogy nem feltétlenül érdemes beleavatkozni ezekbe a folyamatokba. Az Európai Unió természetesen képviselnie kell az elveit, az értékeit, és erről van szó részben egyébként pont az ukrán oktatási törvény kapcsán is, és ezen keresztül egyébként, és ez érdekes megfigyelni, hogy az a Magyarország, amelyet az elmúlt időszakban rengeteg olyan vád ér, hogy pillanatos politikát folytat, nem európai módon politizál, vagy esetleg ugye más érdekeket képvisel, most teljességgel megpróbálja kihasználni azokat az európai mechanizmusokat, amelyek rendelkezésre állnak. Ez azért érdekes egyébként, mert azt mutatja, hogy Budapest is látja az előnyét az Európai Uniós tagságnak konkrétan ezen a területen, ahol ráadásul nemzeti kisebbségi kérdésről van szó. Ugye ez egy megosztó kérdés mindig az Európai Unión belül, hiszen az Európai Unió tagállamai, már csak azért is, mert államszerkezetük, államfilozófiájuk egészen más, nem egyformán viszonyulnak ehhez a kérdéshez.
Köszönöm, az elmúlt percekben Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét műsora.